Sziasztok, én Isti vagyok, ez pedig a Kultúrsufni 119. epizódja, itt van velem Barbi.
Sziasztok!
És Laci.
Sziasztok!
Nem Barbi nevén gondolkodtam, hanem más szót is akartam mondani, de elfelejtettem.
Csodálatos, fantasztikus, megismételhetetlen, mondom én.
Vagy már én azt akartam mondani, Barbara, mi? Csak már visszakoztál.
Nem, semmi ilyesmi. Na, figyeljetek, mindenki azt várja tőlünk, hogy reagáljunk majd hát nem várja tőlünk senki, mert egy hét eltelt, mire kimegy az adás, de hogy a választások. Mit mondunk erről? Tőle. Semmit, ugye?
Ne politizáljunk.
Ezt mondjuk?
Én csak annyit mondok, hogy én direkt aznap este nem maradtam fönt megvárni az eredményeket, mert szerettem volna aludni, nem felcseszni a kis agyamat. Na cserébe reggel, amikor megnéztem, akkor olyan szintű gyomoridegem lett tőle, de az volt a jó, hogy a kollégák többsége ugyanezzel a technikával élt, úgyhogy így bementünk a suliba, és olyan jót morogtunk, és olyan jól megterveztük embereknek a sorsát, és akkor most finom veszek, mert adás előtt beszélgettünk.
Az előjátékban ezt jobban kifejtetted.
Hogy kivel mit kéne csinálni, hogy az terápiás jellegű volt, úgyhogy igazából én ott ezt ott kiventiláltam magamból, az ott nagyon-nagyon jól esett. Tényleg egy 10 percen keresztül olyan mocsok jött a szánkból, hogyha arra gyerek benyit, akkor tudja, hogy felnyomnak minket valahol. Úgyhogy, de közben hát na, engem az arányok döbbentettek meg, és ez most tényleg attól függetlenül, hogy ki hova tartozik, mi a szíve joga, meg tényleg, hanem ez, hogy ilyen arányba, és el kell gondolkodni, hogy tehát eleve egy pedagógus azt mondja, hogy ez így jó, és én nekem ez tetszik ez a folytatás, hogy akkor mi a túrót sztrájkolunk meg ilyenek, mert hogy biztos, hogy volt a szavazó, tehát hogy nem hiszem el, hogy akik nem a Fideszre szavaztak, azok mind pedagógusok voltak csak, és akkor még sorolhatnám.
Na, igen.
Ja. Nálam sem meglepő, gondolom, hogy hát, ha eddig hallgattak minket, hallgatók, hogy nem az az eredmény lett, amiben én reménykedtem. Én sem akarok részletekbe belemenni, mert próbáltam, gondolkodtam így a hétközben, hogy majd erről beszélgetünk, de igazából tudni dolgokat mondani, de inkább nem menjünk bele, mert nem gondolnám később, hogy kevésbé komolyan, de lehet, hogy megbánnám, hogy mondtam, úgyhogy inkább csak annyi, hogy nem örülök. Nem, még nagyon sok minden nyitott kérdés van, lehet, hogy a következő választást már nem határon belülről fogjuk végigkövetni. Ez egy opció, majd elválik. És csak így én is úgy voltam, hogy majd amikor már megvan a végeredmény akkor, de én nem tudtam megállni, és még este ránéztem, láttam, hogy mi az eredmény, és utána pont a Last of Us-ban egy olyan pályán jártam, hogy nagyon stresszes bennek a zombik, úgyhogy hogy ilyen lopakodnék kell, és hogy egy kicsit megnyugodjak, inkább Last of Us-oztam. Ez kevésbé volt sokkoló, úgyhogy ennyiben tudnám összefoglalni.
Én nem is tudom, hogy... De most ez nem... Én körbeszélgetés lett, nem tudom, hogy miért alakult így, hogy mindenki elmondja a véleményét, de hogy én annyit tennék hozzá, hogy aki ennek most örül, az örüljön nyugodtan, aki nem örül, az meg legyen szomorú nyugodtan, de azt gondolom, hogy a mikrokörnyezetünket azt mi alakítjuk, és azt most lehet gondolni, hogy én naív vagyok, tényleg, ez egy naív gondolat részben, de azt is gondolom, hogy részben meg nem. Tehát az, hogy mi hogyan élünk, arra nagyon nagy ráhatása van a politikának, és hát bizonyos szempontból egyre nagyobb, és ezt kár lenne elvitatni, de nem szabad szerintem feladni, tehát hogy nem kell elengedni fülünket, farkunkat, és lehet embernek maradni, meg kell is, és még annyit tanácsolnék, hogy ne most hozzatok meg, ezt ne, Laci, neked is, meg nektek is mondom, hogy ilyen maradandó, vagy nagy döntéseket, tehát mondjuk egy-két hétig még üljetek ezen, tehát mondva, utalva erre, a mondatodra, hogy esetleg már nem Magyarországon, vagy Magyarország határain belül fogtok lakni. Mondjuk az is, mondjuk nem tudom, hogy hogy értetted, tehát hogy más ország bejön ide, és emiatt nem lesztek Magyarország határain belül, vagy egész egyszerűen elköltöztök. Tehát nem, ez persze inkább nem egyértelmű.
Inkább az utóbbira, de nem egy-két hétig, inkább egy-két-három évig gondolkodunk még ezen, tehát nem arra gondoltam, hogy na akkor holnap már így gyorsan, amit találunk, az becsomagolunk és megyünk. Csak azt mondom, hogy nyilván mi is leigadunk, veszünk be a nagy levegőt, meglátjuk, hogy hogy lesz.
Világos, és nem csak neked mondom, hanem nagyon sok mindenkit olvastam, hallottam, láttam, hogy ezen gondolkodik. Nem mondom, hogy teljesen indokolatlan, vagy hogy ez egy légből kapott gondolat. De azt meg gondolom, hogy nem egy nap meg két nap alatt kell ezt eldönteni dűből, szomorúságból, csalódottságból és egyebekből. Nézzetek, Én megmondom őszintén, elkezdtem meggondolkozni az, hogy mit láthatok rosszul, vagy máshogy, mint mondjuk az ország kétharmada, amit tudjuk, hogy nem az ország kétharmada, meg ezt most így hagyjuk, tehát mint sok ember máshogy látjuk. És nem jöttem még rá, de dolgozom rajta, hogy mi a helyzet.
Engem egyébként az a része, ami így rögtön belém hasított, hogy te jó ég, a Borit ki fogja tanítani. Tehát ez az, ami ugye egyre napról napra rosszabb a helyzet, és ugye ő 2 év múlva megy még iskolába, és erre mondhatnánk azt, hogy hát jó van, hol van ez még, hát addig 3-szor megoldódik, de nem. És engem ez nagyon-nagyon aggaszt, hogy nem is látom azt az alternatívát, amiben azt mondom, hogy hát jó, hát akkor majd jár egyházi iskolába, és akkor ott majd jobb lesz. Vagy jár majd ide, és akkor az úgy jobb lesz. Nem látom ezt az alternatívát, ami egy jó megoldás lenne jelenleg. Amit így jó szívvel, és azt mondom, hogy igen, jó, lesz tanítónénia, lesz akkor felsőben matek tanárja, fizika tanárja, normális magyar tanárja, nem ilyen kiégett, vagy nem ilyen nyugdíjból visszaalkalmazott, vagy középiskolából áttanító terrorista. Szóval ez eléggé aggasztott. De egyébként van bennem egy bizakodás is, hogy hát, ha valami elindul, de azért nem ez volt az irány az elmúlt pár évben.
Amúgy az előbbi kérdésedhez, hogy ki fogja tanítani Borit, én lehet, hogy mellé dobnám azt is, hogy na és mire?
Na hát igen.
És mire? Vagy nincs válasz?
Hát válasz annak. Nincsen, de látjuk, hogy azért az oktatási anyagnak a ez valami többet tud mesélni, gondolom, azért a minőség, illetve az, hogy milyen narratívában hangzik el a tananyag, meg milyen atmoszférában töltik a mindennapokat a diákok, szerintem az sem mindegy, én ezt így összességében gondolom, hogy mit fog tanulni. Nem gondolom azt, hogy a progresszív oktatás lesz itt a jövő, legalábbis az a közeljövő.
Hát én azért bízom benne a normál szűrésbe, tehát tényleg az, hogy írni, olvasni, egyáltalán a tanulást megszerettetni a gyerekkel, az iskolát, az, hogy örömmel járjon be oda, az, hogy valami iránt felkeltsd az érdeklődését, szóval így ezeket nem látom, mint most, és ez most úgy hangzik, mintha magamat fényezném, és egy picit az is. De hogy van egy negyedikes csoportom, azok olyan szinten rákattantak a robotikára, és ez most abszolút az én óráimnak a hatására, hogy már a fele bagázs vagy kapni fog robotot, vagy már kapott, és otthon kis Lego robotokat programoznak. És nagyon bízom, hogy és nem csak az, hogy most a robotikával kapcsolatban, ez több irányba is, hogy én szeretném, ha a gyerekemnek lenne egy olyan pedagógusa, aki megszeretteti vele a matekot, vagy az angolt, vagy bármit, amihez lesz affinitása, de ami miatt aggódom, hogy egy rajz, egy ének, ezek is tök fontosak, és nem tudom, hogy ki fog-e derülni, hogy például a gyerekem tehetséges-e ilyesmiben lesz olyan, aki foglalkozik vele. Úgy lelkesen, nem csak úgy, hogy lenyomja a 45 percet, és akkor magatartást is osztályoz, illetve értékel valami alapján, mint ami egyébként már most elkezdődött. Meg mindig is voltak ilyen tanárok, akik a magatartást is osztályozták, és így nulla lelkesedést ültettek be a gyerekbe. Tehát, hogyha ti is visszagondoltok, szerintem a gyerekkorotokra biztos, hogy volt egy-két olyan tanár, aki miatt szerettél valamit, ami miatt jártál egy szakkört elkezdtél, vagy egy sportot. Lehet, hogy egyébként nem is voltál benne jó, vagy különösebben nem érdekel, de a tanár személye maga annyira bevonzott abba a témába. És én emiatt is aggódom, hogy lesznek-e ilyen példák a Bori előtt.
Főleg, hogy én mondom, sajnos fordítva is működik, hogy egy olyan területet vagy tárgyat, amiben egyébként jó lehetnél, meg tud szörnyen utáltatni veled egy nem megfelelő hozzáállással rendelkező pedagógus.
Tehát, mint mondtam, hogy látok nálunk is, hogy fizikából, ilyen középiskolából áttanítók vannak. Az egyik évfolyamon az van, hogy terrorizálja a gyerekeket, és telinyomja egyesekkel, kettesekkel. A másik az meg azt csinálja, hogy előre veszi azokat, akiket úgy látja az affinitást, vagy tréberek, a többiek meg hátul nyomogatják a telójukat. Egy fizika, ami iszonyat látványos, meg tök klasszul lehet tanítani, meg rengeteg mindennek az alapja. És hogyha általános iskolában megutáltatod a gyerekkel, hát elég nehéz visszajönnie majd a versenybe, pedig elég sok tudománynak, meg elég sok szakmának ez az alapja.
Ez így van. Ja. Csak hevesen bólogatunk.
Igen. Úgyhogy nem túl kedvesen, és nem túl boldogan kezdtük ezt az adást, meg már lehet, hogyha ezt hallgatjátok április 11-én, akkor ez már nem is tűnik olyan baromi aktuálisnak, de De szerintem ez
meg lehet, hogy nem is tűnik annyira nagy gondnak, ugye ez az elmúlt 3 évnek a tendenciája alapján, ez sajnos folyamatosan igaz. Ugye azt mondjuk el azért, mert hogy nem egyértelmű, hogy mikor veszünk fel, április 5-én kora este rögzítünk, éppen most indított eljárást az Unió Magyarország ellen, úgyhogy ki tudja, hogy ennek is mi lesz a folytatása. Egyelőre minden esetre az euró árfolyamon, illetve a magyar tőzsde állapotán nem sok jó látszódik. És akkor ennyit szerintem így a politika-gazdaság témában, aztán mehet a hagyományos sufni csokor, hogyha egyet értetek, vagy nem tudom, hogy ehhez még szeretnétek-e valamit hozzátenni.
Nem.
Na hát akkor fel a fejjel, kedves hallgatók, azt tudjuk mondani, mert hogy zöldelik a hitel, hát akkor mégse vegyünk annyira messze azért a témáktól, de akkor ez egy átvezetős téma, maradjunk ennyiben.
Jó, ezt csak igazából azért hoztam, mert mindig te hozod a zöld hiteles témákat, és tegnap úgy sajnáltam szegény kolléganőmet, mert ők építkezésbe akarnak fogni, meg hát már el is kezdték, és mondták, tegnap mondta nekik a bank, hogy visszadobják, mert hogy elfogyott a hitel, és felejtsék el, és amit ők 56 millióért megterveztek házat, azt 40 millióból föl lehet építeni, szegényke pont ezen keserget, és erre jön a hír, hogy 100 milliárd forinttal most újra kibővítették a zöld hitelt, állítólag szigorodnak a feltételek, na most ennek egy részét nem is értem, hogy mivel, de biztos, hogy Isti annyira kiművelte magát a témában, hogy már ez neki minden.
Nem láttam a hírt, mondj valamit róla, valamit tudsz
hát
még róla?
Azt mondja, hogy a BB kategória az továbbra is, tehát ez az energetikai minősítés, ez továbbra is elvárás, ezt még én is értem, illetve azt mondja, hogy az ingatlan primer energia felhasználásának felső korlátját a jelenlegi 90 kW per óra per négyzetméter per év helyett 80-ra csökkentik, meg még ilyen további huncutságok is várhatóak, de még mai napon ez még csak ilyen titokzatosan van megfogalmazva, illetve azt tették még hozzá, hogy ez július 1-jéig, az igen, szóval július 1-jéig érvénybe fognak lépni.
Volt már ilyen terv, vagy erről már hallottam, hogy
de
ez
most már akkor
vénye.
A Bödönt újra nyitották, tehát akkor itt jelezném, hogy a Kecskeméten az építési telkeim azok még továbbra is eladók. Úgyhogy, ha valaki kedvet kapott a zöld hitelhez, akkor keressen nyugodtan.
Téged Telegramon, ugye?
Telegramon, igen, írjatok rám, és alkuképes, és ilyen sufni kedvezményt is, hogyha írtok egy kuponkódot, hogy mit tudom én, olcsó telek, akkor még tudok adni egy kis kedvezményt.
De akkor aki ott ír, az a Telegram.
Igen, igen, László. Igen, ez a Telegram lesz. Szóval írjad.
Na jó, van, de ennek örülünk, mert a barátok akkor mehetnek tovább a zöld hitellel.
Így igaz.
Ez a 100 milliárd, az jó lenne, de hogy a 100 milliárd, az most a 200 milliárdon felül van?
Igen.
Vagy megnyitották?
Igen, 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 igen. Tehát így kinyitották újra a Bödönt. Legyé.
De mi bű? Hát mi bű?
Na, hát a vízből van. Kivonjuk az oxigént.
Figyeljetek, én egy dolgot elfejtettem az előbb mondani, és még akkor, mivel nem távolodtunk túl messze a politikától, ezt még szeretném elmondani, hogy én egy dolgot szeretnék egyébként, így nekem mindegy, majdnem mindegy, hogy ki van hatalmon, sőt, mondom azt, hogy mindegy, hogy legyen párbeszéd. Tehát nekem az hiányzik, hogy nincs semmilyen szintű. Tehát ha kiderül a családon belül, és ebből is nem egy, nem kettő, nem három példát láttam az elmúlt hónapokban, hetekben, hogy családon belül is brutális ellentétek vannak abból, hogy valaki a Fideszre szavaz, valaki a, mit tudom én, ellenzékre, meg a nem tudom mi kutyákra, és akkor hogy miért így, miért úgy, miért nem amúgy, és nem tudnak egyébként beszélgetni az emberek, de hát miért tudnának, hát a politikusok se tudnak, nekem ez fáj leginkább. Tehát nincs se vita, se érdemi kommunikáció, konfliktus kezelésre,
már álmodni több nemzeti konzultációt szeretnél, illetve népszavazást? Erre utalsz?
Nem pont erre utalok, de nagyon jó a felvetés, szép alákérdezés volt, nem, határozottan nem erre gondolok, hanem arra, hogy amiről szólna mondjuk egy parlamenti munka, vagy egy szakértői konzultáció, amikor megkérdezed a szakértőjét, annak a szakértőit, adnak az adott témakörnek, szándékosan nem mondok példát, hogy hogyan lenne érdemes átalakítani azt a rendszert, azt a struktúrát, bármit, de nem nagyon kellenek szakértők, mert vagy úgy tűnik, hogy nem nagyon kellenek, nincsenek megkérdezve. Én ezt hiányolom. Pont. Ezt még el szerettem
mondani. Hát ezt majd pont most fogják elkezdeni egyébként. Tehát én
nem tudom. Lehet, hogy kicsiben is el lehet kezdeni. Tehát, hogy egyébként a társadalom szintjén sincsen meg semmilyen szinten. Ez, ha valaki kírja Facebookra, hogy hajrá Fidesz, akkor alatta jönnek az ellenzékiek, ha kírja ellenzéke, hogy hajrá ellenzék, akkor csak a Fidesz. Tehát, hogy nincsen, nincs ilyen, hogy akkor van egy probléma, akkor is megvitatjuk, és akkor nem a fekete meg fehér semmi, mint ahogy valóban nem is az. Itt csak fekete van, meg csak fehér, és hogyha egyik oldalon leraktad a voksodat, akkor onnan bármi történhet, atomot dobhatnak a kertedbe, akkor is előre, meg hátra, meg mindenfele. De ugyanabba az irányba, amerre elindult-e.
Tudod, volt ez a szlogán, hogy...
Tudom, azért mondtam a hátrát is, mert már nem lehet mondani semmit, mert minden valamihez kapcsolódik.
De figyelj, ami bármilyen egyszerű szófordulat, abból szlogent és mottót kell csinálni, az úgy megragad az emberek.
Előre, hátra, vagy felfelé, bármerre, minden.
Élet a paradicsom, és dahaj, de csuhaj.
Vigyeljetek már most akkor még a házról, lehet már beszélni? Most van valami újítás?
Nálam?
Aha.
Hát figyelj, annyit tudok mondani, hogy most belemenjünk ebbe a sztoriba? Akartok hát, még egy sztorit?
Igen.
Az a kérdés, akarod. Hogy te el akarod-e mondani?
Mert... Hát figyelj, ez akkor megint ventilálás lesz, de igyekszem úgy elmesélni, hogy ne csak ventilálás legyen, hanem legyen benne poén is. No, mert hogy van egy sorház itt abba a város részben, ahol lakunk a Matyival.
Micsoda, abba a város részben?
Nem, abban a város részben, a kicsit agyadra ment a sperma. Nem, szóval abban a város részben, és ingatlonossal keresztül megnéztük, ez egy idősebb házaspár egyébként, akik nagyon aranyosak. Jó, megnéztük, Bori nagyon cuki volt, mindenre fölmászott, megmászott, szaladgált, úgy csinált, mint hogyha ez zövé lenne. Oké. Másnap visszamentünk a szüleimmel, megmutattuk nekik is. Oké, apukám levert egy orchidea kaspót, ami, hát úgy voltam vele, hogy hát lehet, hogy ez nem véletlenül történt, meg hát tök ciki egyébként.
Majd, hogy apud direkt verte le?
Nem, csak így véletlenül lesodorta a kabátjával. És akkor másnap becsöngettem egy ugyanolyan kaspóval, behívott a bácsi, kávéztunk egyet, és akkor igazából tök jót beszélgettünk, kiderült, hogy kicsit hasonló a politikai nézetünk is, úgyhogy itt éreztem, hogy egy örök barátság születik. És akkor bejelölt Facebookon, majd felhívott Messengeren, és
átjött. Majd küldött egy dick pic. Ja nem, bocsánat. Az...
Egyébként akkora kópia, hogy még azt is kinézném belőle.
Remélem, mondtad neki, hogy hallgassa a sufnit.
És akkor mondtam neki, hogy ő áthívott minket vasárnap délutánra, hogy akkor menjünk már át. Mi egyébként már tettünk egy árajánlatot, most az az új trend, hogy egy árajánlat tételhez is már le kell rakni 500 000 forintot. Jó, oké, átmentünk, hát letegeződtünk, a Matyit úgy berúgatták, mint a csacsi, úgy pálinkáztak, de úgy itták az öregek is, hogy ihaj, ez amikor a pálinkához sör a kísérő, akkor szerintem az már azért brutális. Jó, kiegyeztünk, hogy hát, hogy ők attól félnek, ami egy tök jogos félelem, de hogy valaki elkezdi árulni a házát, és ők november óta árulták egyébként. És amikor árajánlatot tesz valaki, akkor rádöbbennek, hogy ja, hát amúgy nekünk nincs hova költözni, meg igazából mi november óta csak kettő ingatlan tekintettünk meg, és egyik sem volt megfelelő, és akkor gyorsan megpróbáltuk őket megnyugtatni, hát itt van az ingatlan.com, meg a jófogás, mennyi klassz hirdetése legyetekkel.
Vannak nagyon szép idős otthonok.
Ennyire még nem áll rosszul a szénájuk, de egyébként a néninek már a lépcsőzés az nehezére esik, tehát váltaniuk kell egyebek. Jó, próbálják húzni az időt, igazából holnap lesz a napja, hogy elmegyünk az ingatlan irodába, és akkor pontot teszünk a végére, de én már nem bírtam magammal, és tegnap felhívtam a bácsit, hogy na, akkor mi a stájsz, és igazából ugyanaz, ők azt szeretnék, hogy mi várjuk meg őket, amíg ők találnak valamit, de nem írunk addig papírt, hanem mi türelmesen várunk. Úgy, hogy ugye a Matyi is már egy hét múlva kiköltözik, én két hét múlva, úgyhogy szóval ez hírőse egy ilyen ideális állapot, úgyhogy elég ilyen gyomorideges a szitu, na és akkor felszívtuk magunkat, holnap nézzünk egy másik lakást, mert már elkezdtünk abban gondolkodni, ugye alapból egy 4 szobás ingatlanban gondolkodtunk, hogy lehet, hogy akkor egy olyan lakást kéne néznünk, aminek egy picit nagyobb a nappalia, és akkor egy fél szobát, hogyha le lehet belőle így vágni, vagy hát így lefalazni gipszkartonnal, vagy valami, akkor még akár az is egy működőképes megoldás lehet. Úgyhogy ez most itt tart, de ma már úgy hívtam fel az ingatlanos, nagyon röhögte, hogy mondom, hogy jó, akkor azt szeretném kérdezni, hogy ha árajánlatot teszünk, akkor az eladók meg fognak-e rajta lepődni? Különösebb sokkot kapnak-e, vagy föl vannak készülve arra, hogy valaki meg akarja venni azt az ingatlan? Mondta, hogy így röhögött, azt mondja, hát igen. Mondom, ez a mai világban nem egy indokolatlan kérdés. Jó, második kérdésem a következő. Ha mi mondunk egy árat, akkor nem fog-e bennük fölmerülni az, hogy még emeljenek egy 5 milliót az euró árfolyam növekedésre, csökkenésre hivatkozva, hanem ez egy forintban megszabott ár. Megint röhög, jó, mondom, oké. Okay. Jó, a másik, hogyha árajánlatot teszünk, azt mondjuk, hogy mi a nyáron szeretnénk oda beköltözni, akkor ettől is meg fognak-e lepődni, vagy ez egy vállalható dolog, hogy az emberek miután eladják az ingatlanukat, onnan kiköltöznek. És mondta, hogy ez mind vállalható, de azért fölhívja a tulajt.
Jézusom!
Úgyhogy fölhívta a tulajt, megbeszélték, és mondta, hogy nyugodja meg. Elvileg minden adott, úgyhogy én azért bízom benne, ez most már a harmadik ilyen komolyabbnak tűnő lakás, aztán majd meglátjuk. De itt olyan mélységeket és magasságokat élünk meg folyamatosan, hogy már a tökünk ki van, úgyhogy na, most már úgy szeretném, ha ennek pont kerülne lassan a végére.
De az idős házaspárnak mondhattátok volna, hogy papíron megveszitek a lakást, de válogassanak nyugodtan, ti beköltöztök melléjük, és egy kiváló szitkom alaphelyzet lehetne, ahogy ott szépen így öten érdegéltek a kis kecóban.
Igen, kis kommunába. Egyébként felajánlottuk azt is, tehát én küldtem el nekik, vagy 5 vagy 6 ingatlan. Tehát én tökre megértem amúgy a félelmüket, hogy ez így ijesztő, hogy be van határozva X időre, hogy nekik meddig kell elköltözni egyebek, de azt nem értem, hogy mi volt a fejükben, amikor megkérdették ezt az ingatlan. Hogy valaki azt mondja, hogy hát jól van, maradjatok még egy-két évet, hát én tök jó el vagyok, ahol. Tehát, hogy azért egy ilyen összegnél ez nem olyan, amit így befektetésnek veszel, és akkor még azt mondod, hogy jó van, semmi baj, majd visszabérled albérletként a saját ingatlanodat.
Nem értem én sem. De azért költöznek el, mert magasan van, ugye?
Hát az, hogy ilyen sok lépcsős, ez egy ilyen, ugye ilyen csúsztatott szintes, tehát azért van benne lépcső rogyásig, és látszik a nénin, hogy már így minden lépcső fok egy ilyen fájdalmat jelent számára, tehát hosszú távon ők se tudják ezt húzni, uh-huh. úgyhogy majd meglátjuk, hogy most akkor ez összejön, vagy amaz, nem tudom.
De akkor most adtok ajánlatot a másikra is?
Hát megnézzük először, és hogyha tetszik, meg el tudjuk képzelni azt, hogy ott tényleg egy fél szobát még le lehet rekeszteni, mert van hozzá hely, elvileg így négyzetméter alapján tök jó, akkor igen.
Oké. Okay.
Ja.
Jól hangzik.
Úgyhogy ilyenek vannak, Tanyán. De nem megmondom őszintén, én azt hittem, hogy ez gyorsabban fog menni. Nem hát most igen, veszek életemben először ingatlant, van már ilyen rutinom.
Hát joggal feltételezhetnéd, hogyha valaki el akarja adni, akkor az el is akarja adni, mert hogy ez ugyanazt jelenti.
De ez egy új dolog számomra, tehát ez még eddig nem volt tapasztalt.
Jó van, hát hajrá. Na, azt hittem egyébként, hogy már valami döntés lesz, azért mertem így bekérdezni, de akkor ez még korai volt.
Nem, de remélem, hogy mire legközelebb fölveszünk, immár férjes asszonyként, akkor már ez már nem lesz téma. Vagy hát tudok mondani valami örömhírt.
Na, arról már kifaggatunk. De most.
Miről?
Hát a vizéről, lagziról, vagy nem lagziról, az esküvőről.
Jó, faggassál majd ki.
Jó, rendben. Laci viszont jöhet rovatokkal, nem?
Most már jöhet. Most már kezdjük el az adást.
Igen, egy fél óra után.
Megvolt a bemelegítés, akkor rovatozzunk. Dobtam nektek egy linket, feel free to megnézni.
Hú, mi ez a kaki?
Na igen, pontosan arról a kakiról lesz szó, hogy a kedves hallgatók számára is egy kicsit betekintést adjunk. A KEX ezen a héten Li Zhangnak jár, aki a kínai egyetemen, Hongkongban dolgozik a kollégáiban, és kitalált egy ilyen nagyszerű új módot arra, hogy hogyan lehet tárgyakat megfogni, mozgatni, birizgálni, amik szűk helyen vannak, vagy akár az emberi testen belül, bár ez utóbbi kapcsán még kell kutatásokat végezni. Ugyanis fogtak ilyen neodímium mágnes részecskéket, és egy ilyen hát, mit mondjak erre, ilyen varázsgyúrban, vagy ilyen trutyi, ilyen takonyszerű valamiben. Igen, na, slime, köszönöm. Ilyen slime-ba beágyazták azt szépen, ilyen poraxból, meg polivinil alkoholból, meg műgyanta-szerű cuccból áll össze, és mivel nagyon könnyen változik a formája tekintve, hogy ez egy ilyen takony jellegű valami, így nagyon jól lehet ilyen réseken átvinni, befordulni vele a kanyarokba, vagy felvezetni az orrodon keresztül az agyadig, és aztán ott manipulálgatni, meg kiszeregetni dolgokat. Úgyhogy arra számítanak, hogy Zakár forradalmasíthatja a szűk helyről dolgok előtt túrásának tudományát. De ugye nagyon jó pofa videót is felraktak róla, ezt a csatolmányban a kedves hallgatók is megtekinthetik, érdemes, mert kifejezetten gusztustalanul néz ki.
De nagyon durva, ez már mesterséges intelligencia, ugye?
Jól látjuk.
Szinte, úgyhogy egyébként egy viszonylag egyszerű ötlet, de egy a kivitelezés határozottan masszívnak tűnik, úgyhogy én azt mondom, jár a keksz.
Abszolút. Ez nagyon menő.
Teljesen.
Ez a robottakony.
Cool. Na és akkor dilemmázzunk, ami esküvőm azért hoztam be, ami miatt amiről az adás elején beszéltünk, majd mindjárt megértjük, mire gondolok. Szóval, ha választanatok kéne, akkor inkább egy megkérdezem, a cost of living-et hogyan mondjuk szépen magyarul, ez a mindennapi életköltségeire van valami jó szó? Gondolkodtad, nem jutott eszembe ilyen kifejezés.
Ja, hát nem csak a rezsi, hanem ilyen minden, ami kaja, hát, meg ilyenek.
Igen, hogy kaja, albérlet, rezsi, de van valamilyen összefoglaló szó, mert nekem nem jutott eszembe.
Nem tudom, életvitelszerű költségek.
Jézus, az nem jó. Ez biztos, hogy nem így mondjuk. De most, hát biztos, ha megrohadok, meg, akkor se jut eszembe.
Életvitelszerű, az biztos nem életvitel jellegű költségek. Még az
konyhapénz. Ezt szokták így ilyen asszony zseppénznek hívni, hogy kapsz konyhapénzt, és akkor abból minden ilyet kifizet.
Na mindegy, megugrom. Szóval, hogy olyan országban élnétek inkább, ahol az élet viszonylag olcsóbb, de cserébe folyamatosan szörnyű időjárás van, vagy drága az élet, viszont cserébe nagyon jó az időjárás, és mindig szép az idő, pont olyan, amilyet szeretnétek.
Hát itt ilyen, hát itt élek.
Jaga,
és hogyha akkor, ha mi olcsóbb, akkor viszont mindig szutyok idő van.
Tehát igen, vagy megész fillérekből, de Anglia, tehát hogy így esik, vagy hideg van, vagy meleg van, attól függ, hogy ki mit utál, ezt így személyre lehet szabni, vagy tényleg a gatyárat is kifizeted a rezsire, de cserébe így bármikor így kiülsz, és sunshine is, és kellemes, és pont úgy, ahogy te szereted.
Hát szerintem a hangulatomra nézve hosszú távon talán az időjárás jobban rányomja a bélyegét. Tehát, hogy oké, hogy olcsóbb lenne minden, de hogyha mindig ilyen szutyok idő van, az attól kikészülnék. Igen. Én akkor
kevés pénzből élünk szar helyen, mármint, hogy rossz időjárásban. Ez tedd össze a két kezed. Egyébként megélhetési költségek, legalábbis hivatalosan, de én azt hiszem, hogy inkább jobb időben élnék. Nagyon sokat számít. Ma például voltam irodában dolgozni, egyik ügyfélnél, és hogy mondjam, nagyon elfáradtam amúgy, de nem is ez a lényeg, hanem jöttek ezek a negatív hírek, meg mit tudom, én úgy mérsékeltem voltam magam alatt, kijöttem a irodából, így megcsapotta az egyébként nem napsütéses időjárás, de az ilyen kellemes szellő, így megcsapott az időjárás, ebből jó próbáltam belefarolni ebben a mondatban, de mindegy, értitek, tehát nem volt egy különösebben jó idő, de jó szellős és kellemes volt, ahogy kiléptem, és sokkal jobb lett a kedvem. Míg ha esett volna, biztos, hogy nem így történt volna. Ráadásul, hogyha minden nap esik, meg minden nap ilyen szutyok idő van, amire Laci utal, az egészen depresszív tud lenni szerintem. Lehet, hogy erre bizonyos emberek kevésbé, hát most mit mondjak, érzékenyek, vagy fókuszálnak erre, de én azt gondolom, hogy nekem valamennyire ez számít, hogy kinézek, napsütés van, tökre hálás tudok érte lenni. Úgyhogy azt hiszem, hogy azt választom.
Hát most én sem fogok kilógni a sorból, és mi is ezt előzetesen beszélgettünk erről Vikivel, és mi is azt találkoztattuk meg, hogy például most néhány nappal ezelőtt egészen ilyen kellemes tavaszi napsütés volt kinn, és mind a kettőnknek jót tett, így volt az embernek kedve kirúgni az orrát, és most meg beütött ez a ilyen esős, borongós, szomorkás, enyhén havazós idő, és ez mindennel együtt nem tett jót a egyikünk kedvi állapotának se, szóval ja, valószínűleg mi is inkább akkor, lehet, hogy kicsit többet kell gürcölni, de legalább az embernek van is kedve hozzá, úgyhogy kell az időjárás. Viszont azt is látok, hogy ki az, akinek a másik opció lenne jó, tehát ha valaki mondjuk ilyen nagyon IT beállítottságú ember, és ő egyébként jön ki a négy fal közül, mert csak a monitort nézi, akkor ő észre se veszi, hogy milyen idő van kint. Ha meg mondjuk nagyon hideg lenne, akkor ha gamer PC-je van, akkor egy jobb videójáték, aki fűt egy elég nagy szobát. Úgyhogy nekik esetleg ez működhet.
Na jó, de és ők a pénzzel se csinálnak semmit, ha egész nap a gépet
nyomkodják. Hát rá kell költeni. Tudod, 1.200.000 egy csúcskategóriás videókártya, úgyhogy szerintem tudják...
Jó, de egyszer kell megvenni, aztán 10 évig jó.
Hát jó, de akkor egyszer meg kell venni. Hát, de lehet, hogy vesz hozzá széket, meg fülest.
A videókártyához széket szoktunk venni. Abba rakod bele?
Hát nem, a számítógépbe teszed bele, de aztán odaülsz elé, gondolom. Nem, te, oké, hogy van
a
egy
számítógép
ilyen
elé.
Csúcskategóriás 2 milliós gépet, de nem muszáj egy tízi Google-ba játszani, lehet ülve is.
Tényleg?
Aha, majd egyszer próbált ki.
Egyik, olyan jó lesz, hogy
de tudod, hogy podcastot felvenni sem csak fekve lehet.
Próbáltam, mivel nem volt
Pís.
Jó. De az nem jó ülve, fekve jó.
Doppergés csapasod.
Milyen, ha próbáltam kitalálni. De amúgy nem, azért én nem próbáltam.
Ez ült, nem?
Ült, de hát a Laci fekszik.
Nagyon jó.
Ó, na mindegy, szóval egyszerűen próbáljátok ki ti is a fekve podcastezést, szerintem jó az.
De, ahogy nézlek, fáj a karom. Tehát én ahogy...
Nekem meg a hátam.
Én ezt 5 perc után kikészülnék. Én mindig azon szoktam filózni, hogy... Tehát mindig ráfogod, hogy már most pisínet kell, meg mit tudom én, de szerintem már karod nincs.
De nem, hát néha így fogom, átteszem akkor ugye a fejem alá, akkor így a vállam felszabadul, picit igazítok a mikrofonon.
Azt jól meghallottuk.
Na, de nem baj, most jó is, mert azért is nyögtem most ezt be, hogy ne kell megint is csutyomba állítgatni a mikrofont, hogy ne hallatszódjon vele, most teljesen felvállaltan piszkálom a mikrofont.
Jól van, ez így rendben van. Még annyit hadd tegyek már hozzá, hogy azért azt a kevés pénzt versus jó időt, azért az nem mindegy, hogy mennyire kevés pénz szerintem, tehát most itt nem akarom behozni már harmadszor a Maslow piramista 120 adás alatt, de ismét csak ezt tudnám mondani, tehát hogy aki létminimum alatt él, az azt mondja, hogy toljok én az időjárásra, gyerekek, csak éljek jobban. És ez szerintem teljesen valid.
Jó, én sem úgy gondoltam, hogy jó időben dög lesz éhen, hanem hogy csak annyi, hogy lehet.
Világos,
hogy...
csak szerintem azt mondom, hogy ennek a kevésnek azért vannak szintjei.
Jó, persze, ez egyértelmű.
Jó, akkor én kicsit mesélnék nektek egy új eszközről. Hát most már annyira nem új, egy ideje használom, de így legalább van róla tapasztalatom. Ennek az a neve, hogy Toggle Track. Még mielőtt elmondanám, hogy mi ez, lehet, hogy a hallgatók közül sokan ismerik. Mielőtt munkahelyet váltottam, nem nagyon használtam semmi ilyen időmenedzselő, nem időtrekkelő, mert a menedzsment az más, szoftvert. Ugye mire jó ez?
Ez egy arra óra? Jó,
ez nem egy óra, ez egy olyan szoftver, amin elindítod a
időzítő. Gombbal
az
nekem
idő.
Van
nem,
még hát, a Samsungon stopper. Is van.
Szétrolkodjuk szerencsére.
Egyébként stopper bizonyos szempontból, mert ugye méri az időt, de hozzá tudod rendelni projekthez, meg feladathoz. És ugye mivel most már én is a külsősök nyugodt életét élem, különböző ügyfeleknél, egyszerre többnél is, mármint nem egyszerre többnél, hanem hogy értitek, több projektben is dolgozom.
Sok kuncsaftod van.
Igen, és mikor, hogy tudjam, hogy kinek mennyit kell számlázni, meg ilyesmi, ezért ez tök jó és segít. Na, miért jó ez?
Tehát, hogy várjál, oda mész valakihez, és akkor
nem megyek oda
becsöngetsz, és akkor már indítod a stoppert, vagy ott van.
Igen, oh. Meg befipálod, hogy happy ending volt a kokoláros.
Erre is jó egyébként, de nem szokott happy ending lenni, ahol én megjelenek, ott csak van fogcsikorgatás és könnyek.
Hú, ez nem jó.
Igen, ez egy ilyen biznisz. No, viszont tényleg, tehát, hogy ugye sokszor van home office, de ha nem home office van, és valahol dolgozom konkrétan kiülve, akkor is el szoktam indítani, mert ugye az ügyfélnek fontos látnia, hogy mivel dolgoztál. Nem percre pontosan, az világos, de mondjuk nem tudom, 2 óra, ilyen speci, 3 óra, olyan anyag, ilyen szállítási terv, olyan akármi, és ez szerintem tök jó, és azoknak az embereknek szeretném javasolni, akik hasonló problémával küzdenek, tehát mit tudom én, timesheet-et kell a nap végén tölteniük, és utálják, mert nyilván a timesheet-et töltenem úgy nem egy ilyen nagyon gusztusos dolog, tehát kevés ember szereti, és akik szeretik, vagy valamennyire szeretik, azok se nagyon. És amióta ezt használom, egyébként gyakorlatilag amióta munkáját váltottam, elkezdtem használni, tehát már jó néhány hónapja, nekem bevált. Tehát nap végén egész egyszerűen csak leállítom a trackert, megnézem, kiírja. Egyrészt lehet exportálni is, tehát hogyha ügyesen tudod integrálni, akkor gyakorlatilag automatikusan is be tud ez menni. Meg elő lehet fizetni, és akkor még több integráció van, de azt én nem csinálom egyébként, tehát én a free verziót használom.
Persze, mint minden másból. Igen.
Hát azért nem, kérdezd meg Nórit, hogy én az ilyenekre azért elő szoktam fizetni, tehát hogyha valami könnyíti az életemet, és megér pár száz forintot.
Tudom, például Zencaster is, igen.
Igen, a Zencaster az ugye az a te bizniszed, és nem vagy hajlandó előfizetni, azért inkább regisztrálgatsz.
Kapd be.
Na, nem akarom túltolni a témát, az a lényeg, hogy a végső kimutatásokat is tud, tehát heti összefoglalók, meg mindenfajta, és akkor nap végén körülbelül fél perc alatt, vagy 40 másodperc alatt átrögzítgetem a saját timesheet rendszerünkbe, és nem kell gondolkoznom, hogy mivel foglalkoztam, mennyit foglalkoztam rajta, nem érzem rosszul magam, hogy úristen, most 40 perc volt, vagy 62. Pontosan látom, hogy 53 és fél volt, nyilván fölkerekítek valamennyire, mert azt úgy illik.
Igen, másfél órának jó lesz.
Igen, tehát 53 percet ugye fölkerekítem 2,5-re, a 3-at azt 8-ra, hát ahogy kell, tehát ilyen jaj, mi ez milyen sorozat az, amikor 2, 3, 5, 8? Az, hogy, az mi?
Lottó sorsolás, mire gondolsz?
Nem alatt, az milyen sorozat, hogy 1, 2, 3, 5, 8, 13, az a...
Ez egy növekvő.
Köszönöm, de nekem van egy neve.
Fibonacci,
na, nem jutott eszembe a faszileve.
Zégágyom meg, csak ha én mondok ilyet, akkor azt meg si hallod.
De én azt hittem, hogy Netflixes sorizra gondolsz, meg azon gondolkodtam, mi?
Édes Isten. Na jó van, ebben a témában ennyi volt, vagy még ennyi se. Úgyhogy, ha szeretnétek, és van, tehát mondjuk szoftverfejlesztők vagytok, vagy hasonlóak, és kell, több ügyfélnek dolgoztok, akkor nagyon ajánlom ezt a remek szoftvert, amit ingyenesen elérhető mobilra is, Mac-re is, valószínűleg Windows-ra is, azt tudom, hogy weben is megvan, úgyhogy nyugodtan lehet használni. Még egy dolgot ezzel kapcsolatban, van a Rise.io, azt hiszem Rize.io, most ebben nem vagyok teljesen biztos, azt is kipróbáltam, nekem borzasztóan nem jött be, de lehet, hogyha ennél még egyel automatikusabban szeretnétek, mint ami a Toggle Track, akkor azt föltelepítitek, és adtok mindenfajta engedélyt, akkor ő automatikusan megmondja, hogy aznap mi mivel foglalkoztatok. Nyilván ez egyfajta ilyen szoftvervizsgálat, meg melyik ablak van fókuszban, meg ilyen alapon működik. Nyilván, hogy használod és beállítgatod, akkor ez tud jobban működni, mint nekem. Én két nap használat után nem győzött meg, úgyhogy letöröltem, és maradtam a manuális beállítom, hogy most ezzel foglalkozom, és majd amikor mással foglalkozom, akkor meg átkattintom típusú megközelítésnél. Pont. Ennyi. Ezt szerettem volna most már szerintem hetek óta behozni és ajánlani, és most meg is történt.
Nekem olyan timesheet managementem van, hogy minden hétfőn délután ír egy gyakornok, hogy ugyan töltsem már ki a múltheti timesheetet, meg be fogok kerülni valami reportba, mint timesheet késő, úgyhogy...
Nekünk meg a krétába be kell hazudnunk folyamatosan, tehát ki kell töltenünk 32 órára, és hogyha beírjuk a valóságot, akkor leszidnak minket. Úgyhogy igazából ez csak mindig egy ilyen éppen aktuális matekozgatás, hogy hogy jöjjön ki, semmi értelme nincsen.
Tehát ez egy matek példa tulajdonképpen.
Volt a kép azt, tehát kiszámolom, hányat helyettesítettem, mit kell még behazudnom, és akkor kész is van. Mi az, amit nem írhatok már bele?
Elosztott hárommal.
Szerintem ez a megközelítés így viszont gusztustalan. Tehát, hogy megvan, hogy minek kell kijönni, és hogyha kétszer annyit dolgoztál, akkor is csak egyszer annyit írhatsz be. Nyilván fel annyit meg nem dolgozol, mert tele vagy teendővel. Viszont, hogy normális cégek úgy működnek, hogyha többet dolgoztál, akkor azt le tudod csúsztatni. És vagy túlóra. Most már nem és vagy, hanem vagy ez, vagy az, de értitek. Tehát, hogy vagy kifizetik, vagy le tudod csúsztatni. Nálunk egyébként így van, tehát nekem volt olyan, hogy ha 10 órás munkanapom van, akkor másnap lehet, hogy csak 6-ot dolgozom, vagy majd kiveszek, nem tudom, 4 ilyen alkalom után egy plusz szapit, vagy na, tehát, hogy ennek így azért rugalmasan kellene működnie szerintem, nyilván nem mindenhol tud ez működni. Egyébként Lacira visszatérve, tehát ez nem egy timesheet megoldás, ez egy alerting megoldás, és utána a timesheet megoldásod meg az, hogy próbálsz visszaemlékezni egy héttel korábbra, ami nyilvánvalóan nem fog menni, ezért össze-vissza behazudsz mindent.
Nem is igaz, a meetingeket mindig be tudom írni, mert az benne a naptárban. Uh-huh. Csak kár, hogy ez csak a munkaidőnek a 20%-a, de én tökéletesen emlékszem, hogy mikor mit csináltam perc pontosan.
Értem.
Nyilván.
Hát nézd rá, hogy ne emlékezne. Hogy ne emlékezne. Ügyes lett.
Ügyes fiú vagy.
Ez bizony.
Na, és hogy ha a leftoverről akarunk beszélni?
Hát behúzta témának szerencsétlen, akkor miért felod?
De hogy azt gondoltam, hogy ez a leftover, tehát hogy hátrahagyta, és utána visszacsatolt timesheetre. Ennyi volt, vagy még van más is ezzel kapcsolatban?
Hát én most egy ilyen más jellegű leftoverről is beszélnék, de az eddig elhangzottakban én élnék a gyanúperrel, hogy ti ezt a sorozatot, ezt nem néztétek, hátrahagyottak magyarul egyébként egy HBO soré valakinek, mi így ismerős.
Mi katalinozunk, de olyan szinten katalinozunk, hogy a pénzrablásnak az utolsó részét nem néztük még meg mindig.
Na, nagyon bejött.
Amatőrök.
Hát, kezd el a Katalint, aztán rájössz.
Tényleg azt is el kéne kezdeni. Na mindegy, de akkor mindenki kezdjen el mindent. Például a Leftovers-t. Ez nem annyira aktuális, ez egy pár éve már kifutott sorozat, egy ilyen 3 évados, hát, azt erre mondjuk már nem mondjuk, hogy mini sorozat, de ilyen 3-szor, nem, bocsánat, összesen 28 részből álló sorozatocska. És azért szerettem volna egy ilyen egyáltalán nem naprakész dologról beszélni, mert...
Mert már nem tudunk miről másról.
Minden másról már beszéltünk.
Áj, uram, mi van még? Újra. Mi van még? Mi az, amit nem sütöttünk el?
Igen, úgyhogy jövő héttől majd ilyen kortárs román művészfilmekről lesz szó, készüljetek fel. Nem, hanem mert egyrészt ez egy nagyon egyedi tartalom, nekem nagyon meghatározó volt, nagyon tetszett, és nem mondom azt, hogy mindenki imádni fogja, de szerintem aki olyan beállítottságú és még nem látta, az hálás lehet, hogyha belebotlik ilyenekbe, mert én például nagyon-nagyon örültem, hogy egy azt hiszem filmbarátokos vagy retrosákos ajánlás kapcsán ebbe belekezdtem. De miről is szól ez? Ez Damon Lindelof producer hisz hárnyai alól kikerült sorozat. Lehet, hogy a neve nem mond semmit, de például ő volt az atya Lostnak, ami mondjuk egy, én nem néztem soha, de állítólag egy nem túl kielégítő véget ért, vagy a Watchmen sorozatnak, meg még egy filmnek is, aminek most valami mit eszembe a címe. De ebből a kettőből már, mármint a Lostból, meg a Watchmenből látszik, hogy ő nagyon szeret élni ezzel a misztikummal, meg sokáig úgy a sötétben tartani a nézőt, ahol lehet keresgélni a jeleket, és nem feltétlenül kerül minden megválaszolásra, de ebben a Leftoversben a legnagyobb probléma az el van hárítva, ugyanis ha nincs minden a szánkba rágva, de elég sok minden kiderül a 28. epizód végéig. Na, de mi is az alap koncepció? Ez egy olyan világban játszódik a sztori, ahol egyszer csak így egyik napról a másikra, egy október 14-i napon, minden különösebb magyarázat és értelem nélkül eltűnik az emberiségnek a 2%-a. Ez így a sorozat közlés alapján is, ugye 140 millió ember. És nem arra keressük a választ, hogy mi történt velük, az egyszerűen valami. Nem tudjuk. Mindenféle lehetőség nélkül arra, hogy kimutassák, eltűntek így, hus. Hanem azt követjük, hogy mit kezd utána az életével az itt maradt 98%. Ugye ez így papíron nem hangzik soknak, hogy jó,
2%. Mint a bosszú állókban, nem? Hogy itt depresszióznak, meg összegyűlnek ilyen csoportokban.
Igen, csak ugye itt a szuperhősködés nélkül, és sokkal inkább a lelki aspektusát követve, és ugrunk 3 évet az első évadban rögtön az esemény után, és már azt látjuk, hogy így milyen világ alakul ki, és így mindenki nagyon-nagyon furcsán viselkedik. Vannak ilyen megmagyarázhatatlan szokásokat felvett szekták, külön kormányhivatal foglalkozik a szektáknak az ügyével, és úgy összességében bárki, akit megismerünk, olyan idegen módon viselkedik, meg cselekszik, és aztán szépen lassan megismerjük az ő történeteiket, és egy kicsit betekintést nyerünk abba, hogy hogyan élte meg a népesség ennek látszólag viszonylag kishányadó embernek az eltűnését, de mégis mindenkiben ilyen súlyos lelki sebeket, meg nyomokat hagyott, amit Isten igazából már csak amiatt is, ahogyan eltűntek ezek az emberek, nem tudtak feldolgozni.
És de egyik napról a másikra?
Igen, egyik pillanatról a másikra. Tehát úgy kezdődik, ez most nem spoiler, mert ez körülbelül a nyitó jelenet, hogy jön ki egy nő nem tudom, mosodából, baba hordozóba hozza a gyerekét, berakja a kocsiba, sír a gyerek, beül előre, indítaná a motort, egyszer csak csönd, hátrafordul is, üres a kis szék. És keresi, és nincs meg sehol, nem találja meg soha többé. És akkor ott is kiszáll a kocsiból, mindenki szólongatja ki az apját, ki a, nem tudom, a házastársát, autók karamboloznak, mert eltűnt a sofőr, tehát így mindenféle nyom nélkül eltűnnek, és ugye ezután ugrunk 3 évet, és nincs egy konkrét főszereplő, hanem így szépen, nyilván van egy fókuszban egy család, de sok mindenki felé nyitunk, és látjuk a történet mindenkinek, és nagyon, voltak emberek, akik olvastam a visszajelzések alapján, voltak, akik nagyon szerették az első évadot, de lelkileg egyeseknek annyira megterhelő volt, hogy egyszerűen nem bírták végignézni, mert ki volt borulva, úgyhogy aki az ilyesmire fogékony, és nagyon ki tudja készíteni, annak ilyen óvatosságra intem, de hogyha így ezt nyitottak vagytok arra, hogy egy picit elvontabb ilyen lélekkel néző sorira vagytok kíváncsiak, és a nehéz témától nem riadtok vissza, akkor én mindenképpen ajánlom egy nagyon-nagyon emlékezetes sorozat. Színészek között egyébként olyan túl sok ismert név nincsen, de kb. Egytől egyik kiváló alakítást hoznak. Talán Justin Theroux az, aki ismertebb, ugye őt én csak onnan ismertem, hogy Jennifer Anistonnak az ex-férje, de most így színészként is láttam, és így nagyon-nagyon megkedveltem ebben, vagy Liv Tyler szerepel még benne.
Jennifer Anistonnak ő is a volt férje, hát hány férje volt ennek?
Legalább kettő, mert nem tudom, ezt aki bulvárban járosabb tudhatja, de azt tudom, hogy Justin Theroux meg a Brad Pitt.
Brad Pitt, jó. Na, várj már, és de ez mennyiben más, mint hogyha meghaltak volna így három év távlatából? Nyilván nagyon sok mindenben, de úgy olyan fura, tökre fölcsigáztál, ezt meg szeretném nézni, nagyon érdekel. Na, miért nem olyan, mintha meghaltak volna?
Hát, mert egyszerűen magában hordoz az, hogy nehogyisen történik egy baleset, pontosan tudod, eltemeted, kész.
Ja.
De nem tudod, hogy mi történt, nem tudod, hogy visszajön, nem tudod, hogy hova ment, nem tudod, hogy ahova ment, ott éle, vagy mi történt vele, vagy azóta ott meghalt. Egyszerűen, ugye vannak sajnálatos ilyen, most is ilyen eltűnéses esetek, de erre még az is rájön, hogy egy, nem csak az, hogy ó, eltűnt, lehet, hogy elrabolták, hogy valami megmagyarázható oka van, hanem egyszerűen, mint egy Thanos csettintés, így megmagyarázhatatlan okokból eltűnik, és aki itt marad, az is bizonytalanul, hogy mikor jön a következő ilyen, mi van, hogyha legközelebb 20% tűnik el, mi van, hogyha mégiscsak így csettintenek, és visszajön, mi van, hogy többen jönnek vissza, tehát egyszerűen elmosódik az eddig hit realitás, meg az ilyen isteni jelenségek között a határ, mert megtörtént egy olyan dolog, amire a tudósok is szétteszik a kezüket, és azt mondják, hogy no idea, és minden bizonytalanná válik. És ami még nagyon-nagyon tetszett, hogy nem is csak így nem dagonyázik az ilyen szájbarágos dráma, néha egy-egy apró pillanat is úgy gyomorszájon tudott térdelni, hogy egészen meglepődtem például, amikor egy felborult egy kamion, csak ilyen roadblock, ilyen út lezárást okozott, és nézed, hogy mi történt, és látod, hogy ilyen zsákokban ott emberek vannak, és hogy tök természetességgel oda mennek a szereplők, és megnézik, és mondják, hogy ja, igen, ezek nem igazi emberek, csak replikái azoknak a testeknek, akik eltűntek, vannak cégek, akik ezzel foglalkoznak, és rájössz, hogy ők teljesen természetesnek veszíti neked, ilyen, nekem legalábbis egy ilyen sokkoló pillanat volt, hogy úristen, itt valaki dollár ezeket fizet azért, hogy csináljanak egy replikát egy eltűnt szeretőnek a testéről, hogy egyáltalán legyen mit eltemetni, mert nem tudja elengedni. Szóval ilyen nagyon-nagyon ilyen húsba vágó dolgok bukkannak fel, és ebből nagyon sok ilyen pillanat van a sorozatban, úgyhogy én tényleg mindenkinek ajánlani tudom, nem mondom, hogy mindenkinek ez telítanált lesz, de akit ezt fölcsigázott, az azt mondja, hogy tegyen fel egy próbát, aztán majd meglátja.
Jó, Netflix, vagy mit mondtál, hol van ez?
HBO
Max.
Ja.
Amit még annyira nem érzékeltem, hogy mivel jobb, mint a régi.
Hát nem vagy ki mindig.
Meg elvileg több rajta a tartalom, vagy hát több lesz előbb-utóbb.
Jó. Hát engem nem hoztál lázba, de neked van ez a sötét oldalat, neked ezt ki kell elégíteni olykor.
Igen. Egyébként azt csak hozzá kell tenni, hogy például nekem nagyon bejött, Vikinek például kevésbé, és nagyon hosszasan húzakodtunk rajta, mert nagyon máshogy néztük ezt a sorit, tehát én igazából értem, hogy neki miért nem tetszett, és szerintem valahol ő is érti, hogy nekem miért tetszett, főleg azért, mert azt gondolja, hogy én könnyen bedőlök a ilyen kamurejtélyeknek, de én nem ezt gondolom. Lényeg, hogy így húzakodunk, aztán, mint a kicsit így jövőnk, hogy politikára visszacsatom, kiegyeztünk döntetlen, hogy mindenki a saját meggyőződésében megmaradt, ő nem szerette, én továbbra is imádom, úgyhogy hagyjuk egymást végén élni a Leftovers téma kapcsán.
Ez csodálatos végszó volt. Barbie, egy szerény átkötéssel, egy csodálatos egyik témából, a csodálatos másik témába, a klónozott jószágok. Ez mi?
Hát pont az évek óta trend, én velem ez most jött velem szembe, az, hogy van egy VHN nevű cég, nem tudom, hogy kell kiejteni, de ez ugye a sufninak a sajátosságot, semmit se tudunk kiejteni. Viagen, így van írva.
Viagra, az más. Nem. Szerintem otthon a dobozban.
Nem, ne frajdoskodjunk, jó? Na, szóval ez a cég azzal foglalkozik, hogyha te most oda bemész, és azt mondod, hogy van a Fifi, és én a Fifit szeretném klónoztatni, akkor ők klónozzák a Fifit. És most ezt azért kapták föl, mert hogy van egy texasi nő, Kelly Anderson, aki 25 ezer dollárt költött arra, ami kb. 8,4 millió forint, hogy a cicáját Beth klónozzák. És aztán még ezzel kapcsolatban vannak, hogy valaki a kutyáját klónoztatta, de még a Barbra Streisand is két kis kutyáját is klónoztatta. És akkor engem baromira érdekelt, hogy ez most miért jó, meg hogyan is működik maga ez a klónoztatás. Egyébként klasszul be van árazva a dolog, mert a kutyák azok többbe kerülnek, azok 50 ezer dollárba. Ugye a cicát azt már mondtam, hogy 25 ezer vagy 30 ezer dollár, tehát e körül mozog, nem tudom minek a függvénye. És ha valaki egy lovat szeretne, akkor az 85 ezer dollárba.
Ilyet már lehet csinálni? Igen. Már nem technikailag.
Hát igen, én se tudtam, hogy erre így van szakosodva cég, aki ezzel foglalkozik. Most ami engem így felkeltette az érdeklődésemet, hogy most ebben mi a jó, meg hogy ez milyen arányban lesz ugyanolyan, mert azt azért úgy tudjuk a Dolly óta, hogy szóval azért ezek a jószágok hajlamosabbak a betegségekre, illetve itt olvastam, hogy volt egy egyetemi kutatás, ami szerint a siker átállja ennek a klónozásnak az mindössze 20%, és az állatok, amiket klónoznak, azok sose lesznek ugyanolyanok, mint az eredeti, és még ez a cégnek a munkatársa is elmondta, hogy egy házi állat esetében a személyiségének a 25%-át az a neveltetése teszi ki, illetve a környezeti hatások, tehát hiába van az, hogy te most Fifit klónoztattad, hogyha már nem szóról szóra ugyanazt a nevelést is kapja, meg ugyanabba a körülmény közé érkezik, akkor sem garantált, hogy Fifi ugyanúgy fog viselkedni.
Milyen lenne már, hogy így elkérik akkor a képet meg az adatokat Fifiről, és ugye le van írva a szerződésben a csillag-csillag apró betű, hogy hát nem lesz pont ugyanolyan, és így mennek a kenelbe a képe, hogy na, egy ilyet kéne, hogy legalább nagyjából hasonlítson, az se baj, ha uszkál egy német juhász, csak olyan színe legyen, és akkor tessék, klónoztuk eskü, csak hát ilyen lett. 25 ezer dollár lesz.
Ja, hát igen. Egy dologra viszont, mert ez szerintem ez egy jó, megértem valakinek az érzelmi túltelítettségét egy háziállattal kapcsolatban, de ez nekem a baromságnak a csimbaraszója. Egy dologra viszont tök jó, hogy a veszélyeztett állatfajokat is meg lehet menteni a teljes eltűnéstől ezáltal az eljárás által. Úgyhogy,
de azt mondta, hogy betegebbek lesznek, akkor nem ugyanaz a faj, vagy tehát valami nem stimmel.
Hát igen, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen időhúzás, tehát hogy amikor már tudjuk, hogy az utolsó pak van ott, akkor még egy picit lehet ezzel szórakozni, hogy most akkor még egy 10 évet ráhúzunk szerencsétlen jószágra.
De úgy, amikor még annól az egyetemen erről szó volt, én nekem is az maradt meg, hogy igazából ez ilyen zsákutca volt ez a Dolly-féle technológia, nem tudom, hogy azóta van-e új, mert ugye ott azt csinálták, hogy fogtak egy testi sejtjét a bálainak, amiből klónozzák, és azt tették be, azt a sejtmagot egy petesejtbe, és ugye azt megtermékenyítették. Csak rájöttek azóta a tudósok, hogy a sejtmag felszínén lévő mintázatok, azok nagyon eltérnek a testi és a petesejtben. Testi sejtekben és a petesejtben. Tehát mivel hiányoznak róla ezek a mindenféle ilyen cukormintázatok, ezért nagyon gyakran nem lesz megfelelő a megtermékenyítés, ha meg is fogan, akkor is hamar elpusztul, ugye Dolly is szegény, mondta, is beteges volt, szóval ezt lehet, hogy ezt használják továbbra is, csak így tudom, nagy üzemben aztán egy-kettő majd megmarad, vagy kitaláltak valami újat, mert erről nincs sajnos infó.
Igazából, amit most mondtál, ezt mondják el, hogy ami ugye ez a sejtmag beinjekciózzák a petesejtbe, és akkor utána hogy azt írja, hogy a sejtet laboratóriumban embrióvá fejlesztik, majd az embriót beültetik egy kiválasztott állat méhébe, ami szépen ugye utána lebabázik. Nem tudom. Azért mondom, hogy ez a része nekem számomra nem tiszta, szóval van egy ilyen új úri huncutság, én ezt így látom, amit akár jól is el lehet sütni, de én nem gondolom, tehát ami úgy ilyenkor föl szokott merülni, hogy akkor majd a dínókat visszahozzák, akár mennyire is szeretnéd, Laci, szerintem még ez egy jó pár évig nem fog megvalósulni. Mm. Melyik dínót hoznád amúgy vissza?
Lafagykát. Aki olvassa a telegramot, az érti. Aki nem, az olvassa a telegramot.
Várjál, telegram, ezt csak privátba küldtem el.
Akkor, hogy ti privátban csináltok ezt.
Nem, hát úgy hármunknak, te úgy tudom, privátba. Csak... Lafagyka az április 1-én tűnt el a suliba. Igen, ez egy dínóka volt.
Kis rövidszörű T-rex. De...
T-rex-et?
Nem, T-rex-et. Vagy mi az? Jurassic Parkban volt Dilophosaurus, az, amely köpködte a mérget, az nagyon poén.
De miért azt ilyen kis meg? Köcsögöket hoznál vissza? Miért nem valami növényevőt?
Neked mi bajod van?
De mi egy nagy növényevő dinó, az, amit egy tehén, csak nagyobb tehén, meg
hát
már
de,
van.
De most érted, most mi, föl akarod magadat zabáltatni egy T-rex-el, vagy ezzel a köpködős majommal, hogy hát a körbe köpköd, vagy mi van a fejedben?
Nem, de érted, ilyen...
Mit akarsz elérni?
Filmben is ilyen galléria volt, meg köpködött, az érdekes.
Jaj, akkor már tudom, hogy a galléros majom, de neked nem jó egy, vagy egy triceratops, azért az nagy, és cuki, és van neki kis bőr galléria annak is, csak, vagy hát így a fején, de szóval akár gallérnek is fölfoghatod.
Új, ez tegót, amiknek azok a lemezek vannak a hátán, meg tiskés a farka.
Jó.
Nem is. Ankylosaurus-t, az annak meg ilyen kőbunkó van a farka végé, meg ilyen páncélozat, az tök vicces, mint egy tank, és így mindent széttör.
Jó, de az legalább növényevő?
Igen, az.
Jó, akkor abba kiegyezhetünk?
Jó, legyen Ankylosaurus.
Jó.
Köszönjük szépen. De mondjuk az igen?
Hogy itt a klónozásnál én csak azt nem értem, hogy miért van a kis kedvencet klónozni. Tehát volt egy, nem tudom, német juhászod, most hogyha leklónozod azt a fifit, amelyik elhunyt, vagy veszel egy másik német juhászt, abban mi az érdemi különbség? Tehát tényleg, ahogy mondtad, hogy a viselkedés, az nem az a kutya lesz, amelyik elpusztult így feltámasztva halottaiból, hanem az egy, tulajdonképpen az egy másik német juhász, csak sokat fizetsz érte, és cserébe valószínűleg betegebb lesz szegény.
Szerintem nem értik a lényegét, aki egy ilyenbe belevág, vagy annyira szerintem rá sem. Van kattanva a jószágára, hogy így próbál neki így örök életet vásárolni, vagy nem is tudom. Hát mint máskor ez a kis állattemető, hát ez zseniális volt amúgy. De azt hiszem, igen. Erről már beszéltünk.
És az őssejtekről mit gondoltok, ha már itt ilyen klónozás, meg ilyesmiről? Nem tudom, hogy erről már volt szó? Nem rémlik, hogy nem ismerem a véleményeteket, szerintem nem volt róla szó. Hát, ugye az őssejtek, ha jól tudom, akkor ugye az a sejttípus, ami még nem alakult, nem specializálódott semmivé, de majd Laci majd adj egy pofont, ha hülyeségeket beszélek, és az felhasználható elvileg későbbiekben, ha majd valamilyen típusú sejtet ki kellene tenyészteni belőled, vagy bárkiből, akiből az őssejt származik. Ez hülyeséget mondtam, vagy nem?
Ja, jót mondtál. És itt, ha jól értem, most arra gondolsz, ez a magzati őssejt, amit a köldök zsinórvéből tárolnak el, ami egyébként önmagában az őssejt az egy nagyon forró kutatási terület mind a mai napig, meg vannak ott ígéretek, de pillanatnyilag azért olyan nagyon széleskörű felhasználása nincsen, tehát, hogy okay, veszel egy kitet, nem tudom, pár százal folyamatot, eltárolod, ugye évente fizeted a fagyasztásnak a díját, tehát ugye megvan az, hogy hol veszik be a pénzt, cserébe, nem is tudom, azt hiszem, három olyan ilyen egészségügyi eset van, amikor jól jöhet, nyilván akkor
életmentő, jó. Mert a Borinak egyébként levetettük annó.
Igen, tehát,
hogy... Neki 25 évig el van tárolgatva az őssejtje.
Hát ez ilyen egyéni mérlege, és plusz lehet azzal is számolni tényleg, hogy hát ha, ugye, ahogy fejlődik a tudomány, az jó lesz valamire, mert fejlesztenek új technológiákat. Szóval ez mindenkinek egyéni mérlegelés kérdése, csak hogy ne gondolja azt senki, hogy csodaszer. Úgy tudom, hogy a legnagyobb probléma egyébként az ilyen mindenféle őssejtből növesztett szervekkel, meg gyógykészítményekkel, mivel ezek ugye differenciálatlan sejtek, ezért, hogyha ugye bekerülnek a véráramba, tehát mondjuk növesztek egy szervet, de nyilván ott azért előfordulnak rajta ilyen félig meddig differenciálódott sejtek, amik bekerül a véráramba, ha megtapadnak valahol, akkor hajlamosak daganatot okozni, tehát hogy azért rákos rizikó az egy ilyen igencsak megoldandó probléma a széleskörű őssejtterápia kialakításához.
Mert hogyha nem specializálódott, vagy differenciálódott, az és olyan sejt is bekerül, az jelent problémát?
Igen, mert az hajlamos mondjuk megtapadni egy valami random területen, ahol a vérkeringéssel eljut, és ott félig meddig differenciálódik, de nem kerül be ott a szövetek azok mindenféle kontroll alatt állnak, hogy ne osztódjanak ész nélkül, ami ugye alapvetően a daganatos működésnek az alapja. Na most ezek nem feltétlenül vonulnak be ezzel a kontroll alá, tehát úgy nem tudom, félig ott bemegy a májadba, ott félig meddig ilyen másejti differenciálódik, de nincs meg az a... Ugye a májat gyakran érik noxák, főleg, hogyha, mármint, hogy ilyen káros hatások, főleg, hogyha valaki mondjuk alkoholt fogyaszt, lehet, hogy esetleg kicsúszik, és elkezd ott burjánozni sajnos. Szóval ez egy valit rizikó, amit így ki kell...
De mitől szöpülni. Kezd el burjánozni?
Hát most belemeltünk, hát ugye nyilván a sejtek osztódásának van egy ciklusa. Most ott mindenféle...
De egy nem specializálódott sejt, az, vagy differenciálódott sejt, az miért kezd el jobban osztódni?
Hát azért, mert a nem differenciálódott sejt a fejlődés, amikor növekszik egy szervezet, ugye az ősejtek fognak ugye osztódni, majd differenciálni, az ősejtek, azok viszonylag alacsony kontrollálás alatt állnak osztódás szempontjából, mert most ivarsejt például a férfi herében vannak ilyen félig differenciálódott sejtek, ami folyamatosan osztódik, az egyik fele az kifejlett spermium lesz, a másik fele pedig ott marad, és folyamatosan osztódik. Na, most ez is egy ilyen bizonyos differenciálódásig eljutott sejt, amelyik viszonylag alacsony osztódási kontroll alatt áll, mert neki az a dolga, hogy folyamatosan termelje a spermiumokat, így lesz ugye termékeny a férfi. Na most egy ugyanilyen sejt ezt eljátsza a májban, ott problémát okoz, mert a májnak nem kell olyan, mondjuk a máj is regeneráció miatt ott is viszonylag ilyen közepes szabályozás alatt áll, de hogyha ez kicsúszik a kontrollról, akkor simán daganatokat okozhat, vagy bárhol máshova, ahova eljut. Ezért fontos az, hogy ez az ősejtekre vonatkozó probléma.
Aha, na ez tök jó volt, nem tudtam, köszi. Mármint ez nem jó, hogy ilyen van, de hogy ez egy probléma, és tudunk róla, az jó. És akkor hát a válasz, akkor meg is van a válasz, barbék hisznek benne, meg hát az nem is hinni kell benne, hanem hogy
igen,
hisznek
ez
abban,
nem
hogy, ez jó lesz valamire, abban hisztek.
Abban
mert,
bízom
az
benne,
egy
hogy soha hit. Nem kell használni, de hogyha esetleg valami miatt mégis, akkor tudjam azt mondani a gyerekemnek, hogy nézd, anyádék, azt azért levetették. Egyébként baromi drága, meg szóval nagyon vicces volt amúgy, ilyen hűtőtáskába jött egy futár, és akkor vitte el egy ilyen ősejt futár, aztán a szegény szülésznő letisztogatta a mélepényt is, aztán mondta neki a doki, miután végzett, hogy azt amúgy nem kérték, azt nem fogják elvinni.
Mi azt is lehetett volna?
Igen, van, rengeteg csomag van, ha majd egyszer aktuális lesz nektek, akkor lehet rogyásig tájékozódni, mindenféle akció, meg fú, ennek is, mint az ingatlanosok egyébként, kb. Így házhoz jönnek, és akkor házalnak az ősejtlevétellel. Kapsz egy pakkot, és akkor azzal kell bemenni már a szülésre is.
De most volt valaki, aki csődbe ment ezzel kapcsolatban, ilyen tároló cég. Azt arról hallottatok? Nem most, tehát lehet, hogy egy éve, vagy lehet, hogy 3 éve, azt nem tudom, hogy mehet csődbe egy ilyen cég, tehát csak bevétele van, meg ugye a fagyasztásnak van némi áramköltsége, de körülbelül ennyi.
Felment az áramnak az ára, úgy nem tudom.
Lehet.
Hát azért nem csak ez, már be is vizsgálták egyébként, hogy alkalmas-e, tehát arról kaptunk visszajelzést, hogy jó, rendben van, jó a minta, jó a... mert azt is van, abban is rizikófaktor. Nem tudom. Az emlékszem erre a híre, én csak azt néztem meg, hogy az a cége, akinél a miénk van, és akkor nem, és aztán mentem tovább, tehát onnantól nem érdekelt.
Értem. Figyeljetek már, miért engeditek, hogy megígérjek olyan dolgokat, amiket nem tudunk megtartani? Tehát a következő témánk az a legjobb propaganda videó ever. Ugye ez nem politika lesz.
Hát attól függ, nem
csak
magyar.
Nem Magyarország, én megnéztem.
Tényleg, akkor bedobtam most a linket, addig, amíg felveszettem. Szerettem volna adás előtt mondani, hogy akkor egy közös vetítés keretében ezt a 3 perces videót nézzük meg, de elfelejtettem, úgyhogy ha valamit látod, akkor tudod, miről van szó. Isten meg, amíg élvezi a produkciót, addig elmesélem, hogy mi is ez. Ez egy nem magyar sztori, hanem, és nem is annyira friss, de most voltak ilyen aktuálisabb dolgok is, úgyhogy most arra hoztam csak be. Ez egy észak-koreai történet, ugyanis Kim Jong-un és barátai ezzel a videóval jelentették be, hogy már pedig ők sikeresen összeraktak, hát elmondásuk szerint legalábbis sikeresen összeraktak egy ballisztikus rakétát. és erről készítettek egy kiváló propaganda videót, ami olyan, mint hogy tehát ez tényleg a koreai állami tévé adta le, hogyha ha valaki ezt megnézi, azt hiszi, hogy trollkodás, de nem, ez nem vicc. Furcsa elképzeléseik vannak arról, hogy mit lehet stílusosan és menőn előadni, de hát akkor hogyan is néz ki az egész. Ugye a rakéta kísérletet a videón is látható módon, hát legalábbis a videón úgy látszik, hogy Kim Jong-un vezényelte le, úgyhogy először is jön egy ilyen slow motion sétálás a rakéta előtt, ahol a rettenthetetlen, de azért törpenövésű, ám annál kerekebb vezér látszik, fekete gatyában, bőrkabátban, amit így pocakkal könyököl kifelé, és nagyon menő napszemüvegben.
Én igazából azt vártam, hogy mikor kezd rá a Gangnam Style-ra. Több úgy néz ki.
Egyébként igen, és ugye, a teljes igénye nélkül vannak itt ilyen gyorsvágások, ahogy ugrál a kép az ilyen egyenruhás, zubbonyos katonai emberek és Kim Jong-un között. Van nagyon intenzív módon történő karóra nézés, hogy mikor indul a rakéta.
Nagyon nézi mindenki, igen.
Igen, de a videónak ezen pontján még benne áll a hangárban, tehát nem tudom, mit kell annyira nézni azon, de mindegy. De hárman nézik egyszer a karórájukat, majd utána van nagyon intenzív napszemüveglevétel, és nagyon átható bólintás, hogy na, akkor most már ki lehet hozni azt a játékot a raktárból, és utána a sikeres kilövés után természetesen mindenki körül ugrálja a nép vezetőjét, mint hogyha a bólintáson és a napszemüveglevételen kívül bármi is hozzájárult volna a rakéta sikeres működéséhez. Úgyhogy egészen szürreális. Tudom, hogy oké, ezt most meg lehet kuncogni, de Észak-Korea valóban egy nagyon kegyetlen rezsim, és ott egyáltalán nem vicces, amik ott zajlanak, de ahogy ők ezt az ilyen nagyhatalmi státuszt, vagy ezt a nagyhatalmi izmozást úgy szeretnék kivitelezni, ahogy azt a 80-as években készült amerikai akciófilm paródiákban látták, az azért némi derűségre ad okot itt nyugaton, azt kell, hogy mondjam.
Na, de igaz, hogy közben pont, amíg meséltél a 3 perc, végigpörgött a videó itt csendben, a narráció tökéletesen passzolt a képanyaghoz, de hogyha Észak-Koreának vannak tényleg ICBM-jei, az azért probléma, nem? Vagy ez most elhisszük, hogy van?
Hát a japánok is nyilván nézegették, mert ugye ott ők elég közel vannak, hogy mit lövődöztek kifelé, és ők is úgy fogalmaztak, hogy hát ez egy ilyen interkontinentális ballisztikus rakétának tűnő eszközt lőttek föl, tehát egyébben azért nem tudom, hogy a hírszerzés az hogyan működik Észak-Koreából kifelé, de azért ők sem vették készpénznek azt, hogy ezt a rakétát ezt tényleg sikeresen kilőtték, meg azt, hogy ez tényleg az, aminek mondják. Nyilván nem örülünk, ha van, persze, mert az utolsó dolog, ami hiányzik ebben a világban, hogy Észak-Koreának tömegpusztító fegyvere legyen. Ettől függetlenül elképzelhető, hogy tényleg van.
Még az ICBM az nem tömegpusztító fegyver önmagában, az csak egy vívőegység szerintem, de aztán lehet, hogy hülyeséget.
Ez igaz, de van nekik nukleáris programjuk, ahhoz kapcsolódik ez, szóval természetesen ők is szeretnének atomhatalom lenni. És ezt, tehát ez nyilván egy, szerintem errefelé nem jó hírnek minősül, akármennyire komikus ez a propaganda videó is, amit közzé tesznek, de nagyon-nagyon kevés az, amit így biztosan tudhatunk erről. Csak azt, hogy ez tényleg röhelyes.
Berakjuk show notes-ba. És ha jól érzem, egy könnyed témával fogjuk zárni a mai adást.
Igen, az utálatos sirályokkal és galambokkal zárnánk a témát, mert hogy Velencében elég pofátlanok már. Állítólag, hogyha egy asztaltársaságtól fölkelnek innen egy ilyen terasz részen emberek, akkor rögtön oda sereglenek, és akkor összeszedik a morzsákat, összetörik a tányérokat, egyebeket, és akkor erre
ezt azt... Ezt mégis is csinálták a kocsmában, amikor a másik társaság is felállt az asztaltól, de rájuk nem
spritzkó. Megittek a maradékot?
Nem, ami tortára egyszer így rámentek, hogy így csak felállt a társaság, vagy szíglapos társaság, így nem voltam, csak mesélték, és így elmentek a pulthoz piáért, és mire visszanéztek, már ott a tortát éppen besáskázták, úgyhogy...
Jézusom. Főleg, amit előtte valaki jól bőnyállal lefújt.
Ugye hát van ez a szint, amikor már ez nem
már zavar. Mindegy. Na, és akkor erre a megoldás az, ott Velencébe pár szálloda tulajdonos azt csinálja, hogy a vendégeiknek narancsárga vízipisztolyt osztogat, mert hogy állítólag már az is elég a galamboknak meg a sirályoknak, hogy meglátják ezt a narancsárga színű vízipisztolyt, mert már ugye gondolom tanultak. Állítólag kapásból utálják a narancsárgát, és én szerintem meg csak feltűnő szín, és akkor összerakták, hogy így a vízipisztolyjal együtt az lesz a vége, hogy akkor lelődözik őket.
Humanus, amit akkor... ha légpuskát osztanának.
Igen.
Hát, határozottan.
Igen, bár nekem ez fura, hogy egy csirály fél a víztől.
Az arcos spritzeredvel azt lehet, hogy nem szereti.
Az is igaz.
Hát te is belemész a Balatonba, de amikor, nem tudom, kajálás közben fröcskölnélek vízzel, az nem biztos, hogy ugyanúgy tetszene, mint a balatoni nyáron, nem?
Valóban.
Ugye? Ennyire találók hasonlat.
Annyira okosak vagytok, olyan jó, hogy itt vagytok nekem.
Igen, mi is örülünk.
Fú, egyébként galambokra jutott eszembe, annyira durva voltam, amikor tiszta horror, így futás közben, ugye itt az Orcikerbe szoktam járni futni, és én nem tudom, hogy a varjak azok ilyen vérmes állatok, mert ez feltűnt, hogy okosak, hogy rájöttek, hogy hogyan lehet a nejlon zacskót kiszedni a kukából, meg rájöttek, hogy a trió pizzai zacskóban szokott kaja lenni, de múltkor konkrétan ott szétszincáltak egy galambot, szóval hogy ilyen tiszta vértrancsír ment, és így...
Mi csoda?
Így minden körén néztem, hogy egyre kevesebb maradt abból a galambból, így szanaszétszincálták a varjak, és így kicsit így megijedtem, hogy...
De hát ez már egy döglött galamb volt, nem?
Azt nem tudom, hogy hogyan jutott el a galambba.
Én nem hiszem, hogy így lebenyózták, lebunyózták szerencsétlen galambon. Vagy hát, így ment a varjú mafia, így körbefogta, és akkor elkezdték kopácsolni.
Hát, hogy volt egy varjú geng, én nem tudom, de...
Ilyen aranyaklánc volt a nyakukba, és ilyen dollárjelek, és így csapatták telefonról a reppet.
Ezek ilyen gettó varjak.
Megvan az adás cím. Jó van, hát nincs más témánk mára, úgyhogy szerintem búcsúzzunk, ugye a múlt hétből tanulva nem próbálom húzni az időt, mert kikapok. Vagy még van valami?
Nem, hát fogalmam sincs, mi volt múlt héten. Hát, lecsesztél,
menjünk már!
Ja,
nem igaz.
Ez csak a szokásos. Igen.
Így van. Jó van, akkor szép napot nektek, fel a fejjel, mindenki tolja tovább a melót, meg éljen boldogan.
Okvetlen.
Szevasztok.
Sziasztok.
Sziasztok.